Kedves hallgatóink, most Amerikai Notes című műsorszámunk következik. Egyik munkatársunk nemrég hangszalagot készített egy olyan jelenetről, amelyet bizonyos vonatkozásban bátran történelminek lehet minősíteni. Ezt a hangszalagot hallják most, kedves hallgatóink.
A Broadway 195-ös számú házból beszélek. Az Amerikai Telefon és Táviró Társaság palotája ez a hatalmas épület. A díszteremben gyűltünk össze, mint egy 300-an. A közönség soraiban újságírók serege, térdükön jegyzőblokkal, a pódium körül fényképészek, televíziós és moziriporterek állottak masináik mögött. Az emelvényen Leo Frank Craig, az Amerikai Telefon és Táviró Társaság elnöke foglalt helyet, előtte a zöld postolt asztalon fekete távbeszélő készülék. Semmi különös nem látszott ezen a telefonon, sok millió hozzá hasonló van itt New Yorkban, mégis valamennyien ezt a kis masinát figyeltük. Mr. Craig felemelte a kagylót, ezt mondta. Itt Leo Craig beszél New Yorkból. Hello London, Dr. Charles Hill-el szeretnék beszélni. Egy pillanatig csend volt. Mr. Craig megismételte a hívást, azután London jelentkezett, és mindenki megkönnyebbülten sóhajtott fel. Hadd foglalom most röviden össze, hogy mi volt a nevezetes ebben a telefonpárbeszédben. London felhívni telefonon Amerikából nem szenzáció, a rádió telefon találmányához már úgy hozzászoktunk, mint a mozihoz vagy a föld alatti vasúthoz. Igen ám, de ez a telefonhívás nem rádión keresztül történt, hanem egy új kábelen, amelyet most avattak fel. Nem először történt az sem, hogy az óceán fenekén kábelt vezettek Európától Amerikáig, a két kontinens rég összekötötték a táviró vezetékkel, amelyet 1858-ban fektettek le. De közel 100 év telt el, míg a tudomány annyit haladt, hogy a tenger alatti telefonvezeték is elkészülhetett. A probléma nem a kábel lerakása volt, hanem olyan hangerősítő készülék elkészítése, amely a víz alatt is működik. Átlag minden 70 mérföldnyi távolságban ugyanis elhal az emberi hang, és hangerősítőre van szükség, hogy továbbadja. Szárazföldi telefondrótok hangerősítőinek elkészítése és fenntartása egyszerű dolog, de a tenger alatt csak olyan készülék használható, amelynek élettartama legalább 20 esztendő, és amely hatalmas víztömeg nyomásának is ellen tud állni. Végül is amerikai gyárak készítették el ezt a tenger alatti hangerősítőt. A bonyolult műszer egy részből készült, rugalmas, 8 láb hosszú, szivar alakú tokban van elhelyezve. 70 000 dollárba kerül, és a kábel kettős ikervonalai mentén 51 ilyen erősítőt kellett lerakni. Évtizedek álma valósult meg, amikor sikerült a két kontinens telefonkábellel összekötni. Az első vonalat 1955. júniusa és szeptembere között fektette le az angol kábelültetőhajó, a Monarch. A munka nem folyt zavartalanul, az amerikai partok közelében tavaly szeptemberben a hurikán jól megrázta a hajót és letakította a kábelt. Hosszú napok fáradtságos munkájába került, amíg a tenger mélyén sikerült megtalálni az elvesztett vezetéket. A munkát idén június és szeptember között fejezték be. A hang 2225 mérföldet utazott, amíg Londonból New Yorkba érkezett. Olyan tisztán lehetett hallani, mintha csak a szomszéd szobában ült volna a beszélő, Mr. Hill, ő felsége, a királynő főpostamestere, aki ennek a pompás címnek megfelelően jellegzetes oxfordi angolsággal beszél. Az amerikai és az angol hivatalnokok rövid üdvözletet váltottak, majd New York kilépett a vonalból, és Kanada fővárosa Ottawa kapcsolódott be. George Carlyle Mellor, a kanadai közlekedési miniszter beszélt ő felsége a királynő főpostamesterével. Ezt mondta. Sir, olyan eseménynek vagyunk tanúi, amelyet minden valószínűség szerint egyikünk sem felejt el. Ezután az ünnepélyes megnyitás után a vonalat átadták a forgalomnak. Az első fizetett beszélgetés textilesek között folyt le. Mr. Samuel Bradshaw, New Yorki szövetkereskedő hívta Mr. John Leeds textilgyáros, aki Bethlehemben lakik egy kis angol városkában az óceán túloldalán. Hello John, kezdte az amerikai. Hello Samuel, szólalt meg az angol. A két szakfélfiú ezután textilről kezdett beszélni, és fogalma sem volt róla, hogy megszokott, havonta ismétlődő telefonbeszélgetésük ezúttal történelmi esemény, és hogy ők maguk csak orvosszal maradtak le a tenger alatti telefondrót ünnepélyes felavatásáról.
Kedves hallgatóim, nem tudom, hallottak-e már róla, hogy itt Amerikában minden magunk fajta ember részletre vásárol, még az is, akinek jó néhány ezer megtakarított dollárja van a bankban. Az amerikai polgár ugyanis szeret vásárolni, és az ország gazdasági prosperitásának legnagyobb lendítőkereke éppen ez az állandó vételkedés. De ugyanakkor azt is szereti, ha egy kis mozgatható készpénz mindig van a háta mögött. Erre a körülményre épült az utolsó évtizedben hihetetlenül föllendült részletüzlet, amelynek jellemzésére talán elég, ha csak annyit mondok, hogy a fogyasztók részletfizetéses adóssága az 1939-es esztendő 4,5 milliárdot kitevő összegéről 29,4 milliárdra emelkedett. Részletre veszünk jégszekrényt, rádiót, televíziót, ruhát, autót, és az életnívó emelkedésének nem kis részben a hitel növekedése az oka. Persze sokak agyában felmerül a kérdés, vajon helyes-e ez a gazdasági irányzat, nem jelent-e beteges tünetet? Adjuk át a szót közgazdasági rovatunk vezetőjének, hadd világítsa meg ő a problémát.
A választ nem én fogom megadni, hanem egy nálam sokkal illetékesebb fórum, maguknak a hitelezőknek az érdekképviselete. A múlt hét folyamán egy 1000 tagú értekezlet kezdődött Floridában, a National Consumer Finance Association nevű tömörülés évi tanácskozása. A hangzatos cím azokat a kereskedelmi, ipari és pénzügyi vállalatokat foglalja össze, amelyek részletüzlettel foglalkoznak az Egyesült Államokban. Ők azok, akik lehetővé teszik, sőt, tőlük telhetően elő is segítik, hogy az amerikai polgár pár dolláros előleg leszúrása és egy kötelezvény aláírása mellett több száz dolláros portékát vihessen haza. Vajon ezek a gentlemenek, akiknek végül is komoly pénze forog kockán a részletüzleten, aggódnak-e kintlevőségeikért? Az értekezleten elhangzottakból úgy veszem ki, hogy egy csöppet sem. Egy chicagói nagybank elnöke, Mr. Elmer Schmutz, elismerte ugyan, hogy az adósságok összege rohamosan növekedik, de ugyanakkor rámutatott, hogy még jelentősebb mértékben nő az adósok keresete. Egy másik pénzintézet vezetője ezt azzal egészítette ki, hogy tavaly az adósság 4,2 milliárd dollárral lett több, a fogyasztóközönség bankbetétei viszont 16,7 milliárdról 21,2 milliárdra ugrattak fel. A pénzügyminisztérium kimutatása szerint az összes amerikai magán- és közadósságok elérik ebben az esztendőben a 700 milliárd dollár, tehát körülbelül 300 milliárddal tesznek ki többet, mint a második világháború végén, a nemzeti vagyon azonban ingó és ingatlan értékben ugyanezen idő alatt 550 milliárdról 1,4 billió dollárra emelkedett, ami kétségtelenül bátorító megállapítás. A vitát a déli nemzeti bank alelnöke zárta be a következő szavakkal. Visszatérve a hitelüzletre, hadd szögezzem le újra, hogy nem csak a számok és statisztikák tanúsága szerint, hanem józan üzleti gondolkodás alapján is a fogyasztói hitel sohasem lehet túl magas mindaddig, amíg az egyéni igényléseket reális alapon bíráljuk el. Az adósok és egyéb egyszerű emberek nyelvén azt jelenti ez a kijelentés, hogy jó ideig nem kell aggódnunk még. Mint itt mondani szokták, business as usual. Minden megy tovább.
A zenei rovatvezetőnk ezen a héten nem elégszik meg azzal, hogy muzsikál, beszélni is szeretne egy témáról,
amelynek ezt a címet adhatnám.
Mindjárt.
A generációk bűnei.
Mindjárt. Előbb hadd mondjam el én, hogy miről is van szó. A fiatalságnak minden időkben megvoltak a maga kedvencei, akikért okkal, de legtöbbször ok nélkül rajongott. Amikor én jártam tánciskolába, egy akkoriban divatos táncért, a Busta Daisy-ért lelkesedtünk. Tenyerünket csapdostuk, idézlenül forogtunk, és szörnyen moderneknek éreztük magunkat, míg az idősebbek vállukat vonogatva nézték a furcsa mutatványt. Pedig az ő nemzedéküknek is megvoltak az ifjúkori bűnei. Ők annak idején Simit és Charlestont jártak, és az ő mozdulataik sem voltak sokkal kecsesebbek. Ezekről az ízlésbeli eltévejedésekről akar kollégám beszélni kedves hallgatóimnak, és amit mond, azt egy kis muzsikával mindjárt illusztrálni is fogja.
Az első számú bűnt... Johnny Ray követte el. Ezt a fiatalembert 5 esztendővel ezelőtt fedezték fel. A kamaszok megőrültek érte, az idősebbek megőrültek tőle. Johnny 25 éves volt akkoriban, Oregonból jött, és ami ki nem nyitotta a száját, rendes, azt is mondhatnám, jóképű fiúnak látszott. Amikor azonban a közönség elé állt, eltorzult az arca, valami furcsa rángással megszabadult a kabátjától, letépte a nyakkendőjét, beletúrt a hajába, ordított és zokogott. A könyv volt a specialitása. Igazi könnyek peregtek a szeméből, amikor saját szerzeményeit énekelte, és úgy látszik, ez volt a szexepilje. Művészetéről maga így beszélt. Nincsen hangom, csak stílusom. Nem tudok kottát olvasni, nem szeretem a saját hangomat. A közönség túlnyomó része mindezzel teljesen egyetértett. Rajongói azonban 8 hét alatt 1 millió példányban vásárolták meg leghíresebb és egyben leghangosabb lemezét, amelyet most magam is bemutatok.
If you'll sue me hard, send a letter of goodbye. It's no secret, you feel better if you cry. When waking from a bad dream, don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If your heartaches seem to hang around too long, and your blues keep getting bluer with each song, remember sunshine can be found behind the cloudy sky, so let your head down and go on and cry.
Johnny Ray már a múlté. Sikere tisza virág életű volt, de azért nem kell aggódni miatta. Amerika nagy lelkűen bánik kedvenceivel, s a fiatal énekes néhány esztendős zokogással könnyen megkereste azt a kerek kis summácskát, amelyből öreg napjait békében és vidáman eltöltheti. De térjünk át a következőre. Persze zongoristáról van szó. Liberace-nek hívják. Teljes neve Lazio Valentino Liberace. Lengyel és olasz bevándorlók gyermeke, s a söréről híres Milwaukee-ban született. A felelősség azonban sem ezt a szép amerikai várost, sem a sört nem terheli. Sőt, még a fiatalokat sem. A tamaszok ugyanis utálják ezt a pomádés, grüberlis, édeskés mosolyú, édeskéssel játszó zenei szörnyeteget, ahogy egyik kritikus elnevezte. Annál jobban szeretik azonban az élemedett hölgyek, akikből pedig sok van itt Amerikában. Ez a 36 éves, köpcös úriember a magányos nők elfojtott anyai ösztöneit szabadította fel, és az ő rokon szemükre utazik. Mindenek előtt romantikát visz az életükbe. Fehér frakban lép a pódiumra, és ahogy leül az ongorához, kialszik a villany. Arcát csak egy ezüst kandelláber gyertyáj világítják meg, amelynek lángja meg-meglebben a mesterséges légvonatban. A romantikus gyertyafényben a puti zongorista ajkát is töríti, szempilláját rebegeti, és amikor gyűrűs ujjai végig szaladnak a billentyűkön, megcifráz a Chopin, Sirupot önt Debussyre. Gyöngyöznek a trillák, a koros hölgyek pedig olvadoznak, mert az zongorán ott áll az idősebb Mrs. Liberace hatalmas portréja is. A művész ugyanis imádja a mamáját, amit minden alkalommal többször is elmond közönségének, hogy mindenki tudomásul vegye. Sőt, igen gyakran ott ül a mama, mű orchideákkal díszített sejemruhában, személyesen is a zongora mellett, és elkönnyezi magát, amikor két régi valcer között ilyeneket mond a fia. Világszerte mennyi a magányos anya, akit akkor hagyott el a gyermeke, amikor legnagyobb szükségük lett volna rá. Nem teszi hozzá, de mindenki érzi, hogy neki magának semmi köze sincs ezekhez a rossz gyerekekhez. Ő, nézzenek csak ártatlan szemébe, jó fiú. Sohasem nyúl italhoz, nincsenek rossz pajtásai, rajongói harisnyákat kötnek számára, s kis zongorákkal tarkítják a minta egyhangúságát. Kedvenc süteményét sütik, ami nem csak utcán, hanem bizonyára el is fogyaszt. És attól ilyen szép gömbölyű. Liberace így muzsikál. Fiatalok. Mi az ő válaszuk, liberácsere? A válasz Elvis Presleynek hívják. Fiatalabb, mint Johnny Ray volt, izmosabb és hangosabb is nála. 21 esztendős korára egyedül is akkora lármát csap, hogy megtelik vele a terem. Ő a kamaszok énekes ideálja, és kedves táncuknak, a rock'n'rollnak megtestesítője. A rock'n'rollt magyarul pörgesd és görgesdnek hívnám. A névben benne vannak a tánclépések is, de ha kedves hallgatóink közül valaki nem érné be ennyivel, íme egy-két ütem belőle. Elvis Presley még ezt a zenét is túlharsogja, és a vad ritmust egész teste rángatódzásával húzza alá. És ellenfelek táborában egyaránt óriási. Elvis Presleynek ugyanis érezhető befolyása van az öregekre is. Mióta lemezei közkézen forognak, az idősebb korosztály visszakívánja Johnny Ray, aki mint a következő kis összehasonlításból kitűnik, az új kedvenc mellett már-már Maradinak. Igen, az idősebbek fejüket csóválva kérdik, hogy mi a baj a fiatalokkal. A válasz azt hiszük egyszerű. Az, hogy ők még fiatalok, és mindenképpen valami újat akarnak. De legyünk nyugodtak. Nem sokára benő a fejük lágya, eltestesedik a derekuk, és új generáció lép a helyükbe a maga új zenei bűneivel. 5 év múlva Elvis Presley már csak emlék lesz. És nem adok 10 esztendőt neki, hogy mint valami jól menő vendéglős vagy más pénzes vállalat tulajdonosa, maga is fejcsóválva fog tudomást venni az akkori legújabb divatőrületről.
New York és egész Amerika leghíresebb szállodája, a Waldorf Astoria most ünnepelte 25. születésnapját. Ez a szálloda sokban különbözik a világ többi elegáns hoteljétől, mindenekelőtt abban, hogy felhőkarcoló stílusban épült, és így sehol sincs ennél magasabb vendégfogadó. Igazi különlegessége azonban abban áll, hogy sokféle arca van. Az egyik frontja olyan, mintha kereskedelmi utazó központja volna. A másik frontjának bejárata az elegáns társaság találkozó helyéhez vezet. Délelőttönként a kapukon át tömegek özönlenek a földszinti termekben elhelyezett autókiállításhoz, míg a félemeleti csarnokokban szinte naponta tartanak közgyűléseket és kongresszusokat. Gyakori vendég a külföldi miniszter, nagykövet, néha király, királynő vagy maharadja is, akit a washingtoni külügyminisztérium szállásol ide. Ez a hotel ugyanis sok más rendeltetése mellett az Egyesült Államok kormányának célhivatalos vendégháza is. E pillancsunk talán vissza a jubiláns elmúlt 25 esztendejére.
A szálloda a múlt század végének egyik amerikai iparmágnása, William Waldorf Astor után kapta a nevét. Az idősebb New Yorkiak új Waldorf Astorjának hívják a Park és Lexington Avenue között épült felhőkarcolót. Alacsonyabb, de nem kevésbé elegáns elődje 1893-ban nyílt meg, és hírnevét főként volt nevű német származású igazgatójának és svájci főpincérének Oszkárnak köszönhette. Ez a két európai szakember érdekes és újszerű ötletekkel csábította az amerikai közönséget a hotelbe. Az Egyesült Államokban először itt szervírozták a reggelit, ebédet és vacsorát kívánatra a lakószobákba is, az éttermekben viszont megengedték, hogy dohányozzanak a férfiak, ami az akkori időkben forradalmi újításnak számított. Ezt a lépést néhány esztendő múlva még radikálisabb engedmény követte, a nőknek is megadták ugyanezt a jogot. A Waldorf konyhája a legváltozatosabb francia ízlést is ki tudta elégíteni, pincéje vetekedett Európa legkiválóbb szállodáinak boraival és pezsgőivel. Az öreg Waldorf Astoria hamarosan olyan népszerű lett, hogy helyiségei szűkeknek bizonyultak, és 1929-ben bezárták kapuit. A tulajdonosok fenntartották jogukat a márkát jelentő névre, és ünnepi külsőségek között jelentették be, hogy egy új, sokkal nagyobb és sokkal pompásabb Waldorf Astoriát akarnak építeni. Az új szálloda a depresszió sivár napjai alatt 1931-ben nyílt meg, és 10 éven keresztül vetteséggel dolgozott. Ma a Waldorf Astoria New York egyik legnagyobb idegenforgalmi attrakciója, és az egyik legszebben jövedelmező vállalkozás is ebben a hatalmas városban. Tavalyi bevétele 22 millió dollár volt, a haszon nagy része azonban nem az 1000 szoba bérikből, hanem az éttermek és bárok forgalmából áll elő. A szállodának ugyanis 7 étterme és számos bárja és kávéháza van. Oszkár, a híres főpincér, később maître-d'hôtel, rég elköltözött már az élők sorából, a tulajdonosok is változtak, a Waldorf Astoria sikere és népszerűsége azonban a régi. Azaz egy változtatással, és ez jellemző a változott időkre. A hatalmas szálloda nem egy szűkkörű kiváltságos osztályé többé, hanem az amerikai átlagemberek nagy táboráé.
Amerikai Notes című műsorunk hangzott el. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.